politikai pankráció, ketrecharc a PS stúdióban.
Magyar kétfarkú kutyapárt a te témád. Kovács Gergely az MKKP polgármester jelöltje nyerheti meg a 12. kerületi előválasztást. A párt társadalmi, ugyanis a vasárnapesti szavazatok 80%-os feldolgozottsága mellett a szavazatok 61%-ával az első helyen áll, írja az Index. Azóta ugye ez már megtörtént eset.
Igen, és meg is nyerte.
És meg is nyerte, igen. Ugye érdekes fordulat, mert az, hogy egy viccpártból lett azért úgymond komolyabb politikai erő, mint az ellenzéki látszólagos összefogásból, az komoly üzenettel bír ugye az ellenzéki szavazók, mint a kutyapártosok számára, de kitart-e ez az előny egészen a választásokra? Te témád volt, akkor lássuk, hogy hogyan véded vagy cáfolod ezt.
Hogy kitart-e az előny, azt nyilvánvalóan nem tudhatom. Az biztos, hogy most jött el szerintem az a pillanat, amikor egy ténylegesen vicces protestpártból, tehát a mindenki ellen leszavazunk című történetből itt tényleg valami komolyabb alternatíva kerekedhet, és ráadásul ők még a Magyar Péterrel szemben azt hiszem, hogy hitelesek is. A kérdés az az, hogy mi kell vajon ahhoz, hogy ők valóban egy komoly ajánlatot legyenek képesek letenni az asztalra, amellett, hogy megmaradnak viccesnek is. Erre szerintem politológus legyen a talpán.
Szubjektív véleményem szerint kevesebb, nem bocsánat, szigorúbb kábítószer ellenőrzés és kevesebb kábítószer, de én nem vagyok politológus. Gergő, de hogy látod ezt?
Hát ez egyébként az embereknek az arculköpése, a város politikának a semmibevétele. Tehát nagyon jó pofa a kétfarkú Gergő, mert nagyon jó pofa dolgokat csinálnak, de a figura egyébként valóban teljesen komolytalan, tehát nem csak maga a pártját, én figyeltem sokáig a munkásságát, megnyilvánulásait, tényleg jókat lehet rajta nevetni nekem az emberrel, egyébként semmi bajom nincsen, de hogy lehet ilyen idétlenséget kitalálni, hogy egy olyan budapesti kerületbe, ahol egyfelől befektetők tömege próbál hatalmas bizniszt csinálni zöld területek tönkretételével, beépítésével, másfelől meg hát Budapest kiránduló helye, oda jár ki a város, hogyha jó levegőt akar szippantani, egy ilyen teljesen komolytalan jelöltet indítson a baloldal. Tehát mit képzelnek magukról? Én a mai napig nem is hiszem el, hogy egyébként nem változik még a helyzet, és az utolsó pillanatban nem rántanak elő egy még és egy másik jelöltet, ahogyan egyébként az országgyűlési előválasztáson láttuk, ugye Karácsony Gergelyt az utolsó pillanatokban ütötte el az a bizonyos villamos, mert ennek tényleg nincs értelme. Tehát azért egy kisváros, nem is kisvárosnyi, hát egy annál nagyobb önkormányzatról van szó, rengeteg értékes területtel, fontos üzemeltetési feladatokkal, polgároknak fontos igényeivel, úgyhogy remélem, hogy erre egyébként a baloldali, ugye ott Hajnal Gergely tudott nyerni, jól emlékszem, annak idején az országgyűlési választás.
Miklós,
bocsánat.
Országgyűlési választás. Az előválasztási vitán a Momentum jelöltje benyögött valamit, hogy csillagvölgyi út van a 12. kerületben. Ennyire voltak egyébként komolyan vehető ellenfelei a Kovács Gergőnek, tehát ő volt az egyébként, aki valóban egy komoly alternatívát tudott fölépíteni az elmúlt 5 évben, ezzel is cáfollak téged, ugyanis én azt gondolom, hogy ő volt az, aki amellett, hogy megoldásokat kínált egyfelől arra, hogy befektetők, ahogy mondtad, szaglásznak és próbálnak fölvásárolni a zöld területek kárára ott bizonyos ingatlanokat is, helyszíneket, másrészt a kerület zöldítési program kapcsán, harmadrészt annak kapcsán, hogy milyen lakhatási problémák merülnek fölött, negyedrészt annak kapcsán, hogy milyen pénz elsunnyogtatások vannak a háttérben, például olyan bizottságok működésével, amiben azt hiszem, hogy csak annyi volt a dolog, hogy egyszer föltették a kezüket, aztán ennyi volt az egész éves bizottsági feladat. Na, azt is sikerült például felszámolnia. Én azt gondolom, hogy a Kovács Gergő az elég sokat tehetett ott helyben ahhoz, hogy egy reális alternatívát tudjon most fölkínálni.
Most én azt nem cáfolom,
az ingyenségről és az örök életről.
Így van, én azt nem cáfolom, hogy egyébként ellenzéki képviselőként még mondhatott is, sőt, én is olvastam egyébként jó meglátásokat, de hát nézzétek már meg azt a figurát, hát a legtöbb Facebook videóján éppen borzalmasan be van szívva. Hát mi magunk is csináltunk vele tüntetésen.
Igyekeztünk olyan csinálni egy videót vele.
Ez a helyes kifejezés.
Ezt én alá tudom támasztani. Kamera elé állt, de hogy mondjam...
Hát egy kerek mondatot nem tudott végigmondani.
Örültem volna, hogyha kicsit bővebben tudok tőle kérdezni.
Minden esetre.
Na, csak hagyj fejezni be egy mondattal, hogy én éppen ezért azt gondolom, hogy a kerület baloldali polgárai, akik egyébként az országgyűlési választáson balra szavaztak, most a saját érdekükben jól teszik, ha mérlegelik ezt a helyzetet, hogy hülyének néznek őket, és viccet csinálnak a várospolitikából, és ezért nekik is az az érdekük, hogy a Fidesz ilyet.
Hadd kérdezzem meg, miatt még reagálnál erre. Szerinted a két farkútja, bár ugye alapvetően viccpártnak indultak, és továbbra is ezt a komolytalan humoros vonalat képviselik, viszont szerinted lehet egy olyan fordulat a pártban, hogy megkomolyodnak politikai szintéren, úgymond, vagy politikailag megkomolyodnak, viszont ha ez megtörténik, elveszíthetik-e azokat a szavazóikat, akik pont a komolytalanság miatt szavaznak rájuk?
Jó a kérdés, de először reagálnék arra, amit Gergő elmondott. Szóval én azt hiszem, hogy ha valakinek van egy tüzetes programja, ami alapján ezt a városrészt, ezt a kerületet kívánja vezetni, akkor az pont a kétfarkú kutyapárt és Kovács Gergőnek a stábja. Másfelől ők voltak azok, akik egyébként önkormányzati képviselők, jelölteknek képzést hirdettek annak mindenféle jogi, urbanisztikai vonatkozásaival együtt, hogy csak és kizárólag olyan ember képviselhessen a kerületben, aki érti is, amit csinál, nem csak bejár megszavazni bizonyos javaslatokat, vagy bizonyos rendeleteket, törvényeket és a többit. Vissza a kérdésedre. Szóval én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy a kétfarkú kutyapártból egyébként egy komoly alternatíva születhessen meg, azért, hogy több dologra is szüksége van. Egyfelől nem válhatnak olyan klasszikus párttá, amilyen mondjuk a Momentum vagy az LMP lett, és még ennél is fontosabb, hogy nem követhetik a Momentum és az LMP útját az ellenzéki összefogásnak a deviráló ösvényén. Én azt hiszem, hogy ez az egyik, amit mindenképpen tartaniuk kell. A másik az az, hogy folytatniuk kell és kibővíteniük azt az egyébként helyi politika csinálást, amit a nagyvárosokban ők egyébként visznek már évek óta. Kicsi, apró ügyekkel foglalkozva, a helyiek érdekeit szem előtt tartva, hogyha nem is arról van szó, hogy óriás beruházásokkal vagy hatalmas politikai akciókkal, de hogyha szükség van valahol egy padra, hogyha valahol elromlott az út, vagy valahol egy kútat kéne építeni, akkor ők ebben mondjuk álljanak bele, és próbáljanak meg tenni azért, hogy ott helyben javuljanak az állapotok.
Kicsit olyan, ez mint, hogy ők nagyon a kertváros.
Mellett,
a kertváros Batman és Robinja ez a kétfarkú kutyapárt.
Valahogy nekem az az érzésem, hogy ha valaki politikát csinál ebben az országban, most a kormánypárton, a Fideszen túl, akkor az két komolyan vehető ellenzéki párt, akik tényleg kicsiben is képesek politikát csinálni. Ebben vidéken inkább a Mi Hazánk jeleskedik, addig a nagyvárosokban pedig a kétfarkú kutyapárt az, és azt hiszem, hogy ez lehet az egyetlen esély arra, hogy ellenzéki pártként egy reális alternatívát nyújtsanak hosszú távon is. Tehát most az, hogy csinálunk óriási tüntetéseket, az, hogy belevágunk hatalmas zászlóbontásokba, és fölkarulunk egy óriási népmozgalmat, amire egyébként van igény, az lehet, hogy rövid távon kifizetődő, de hosszú távon a helybeni építkezés az, egy ami politikailag hasznos.
Feltűnően rajongsz az egynél több farkú képződményekért. Nem is lepődnék meg, hogyha legközelebb a névinzerted alá már valami pártformációk és
nincsenek ilyen jellegű ambícióim pillanatnyilag.
Ezzel ki is beszéltük a két parkolókat, hogy lehet-e belőlük komoly párt, vagy nem, azt nem tudjuk, ez még nem tud kiderülni, de tény, hogy most, hogy rájöttek arra, hogy hoppá, ők is kompetensebbek, mint az ellenzék összefogásnak álcázott, nem tudom, konstellációja, most azért eléggé belehúztak.
Viszont... Még mielőtt belevágnánk a másik témába, hogyha már a komolyságot és a viccet szeretnénk itt összehasonlítani, akkor valóban van egy viccpárt Magyarországon, azt azért úgy jegyezzük meg, szögezzük le, és az nem a kétfarkú kutyapárt, hanem az a Párbeszéd, akinek 0%-os támogatottsággal nagyjából tényleg annyi szavazójuk lehet, ahányan ülnek az elnökségben, és ez ottnak a barátai és rokonai maximum, sikerül majd megint úgy képviselőket juttatni az önkormányzatokba, meg valószínűleg majd a 26-os országgyűlési választások után a parlamentbe is, hogy közben semmilyen társadalmi bázisuk nincsen. Ha valami viccpárt, akkor az már Magyarországon a
Párbeszéd.
De inkább síralmasabban egyetértünk valószínűleg.
Már ilyet a történelemben, tehát alig, hanem Kádár Jánosnak, amikor 1956-ban a szovjet tankok élén bevonóval leverte a magyar szabadságharcot, hát nem hiszem, hogy 2%-nál nagyobb támogatottság.
Valószínűleg a KDNP is
illetve még egy, tegyük hozzá azt is, hogy Barabás Rihárd, a Párbeszéd képviselője volt az, aki videóban így a kamerába belemondta azt, hogy gendert szeretnének vinni konkrétan, be akarják építeni a közoktatásba, gyakorlatilag a kormány kommunikációt így kétszer aláhúzta nagy piros vonalakkal, ne vesszünk el a részletekben, válasz egy Szent Gergő.
Fekete.
Nézzük, hogy mi van benne. Hitpénzbotrány. Hivatali vesztegetés bűncselekményének gyanújával feljelentést tette a Budai Gyula a Hitpénzbotrány néven elhíresült ügyben. A korábbi elszámoltatása biztos szerint olyan adatok kerültek a birtokába, amelyek a városházat összekötik a számlagyárral megbukott ügyvéd Vigmúr cégeivel, és amelyek a hivatali vesztegetés gyanúját vetik fel, olvasható a Pesti Srácokon. Ezt a témát te dobtad be, Gergő. Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Ugye rengeteg anyagunk jelent meg a Pesti Srácokon a hitpénzbotrányról arról, hogy hogyan is működik az a klasszikus SZDSZ szagú korrupció, de ez talán még, hogy mondjam, még azon is túl tesz.
Így van, tehát már hallom Veterének a riposztját, miszerint Budai Gyula névtelen bejelentőre alapozott feljelentéséről van szó.
Köszönjük, gondolataimba olvasol el, majd elmondom a riposztomat.
Egyrészt ezt sem becsülném le, tehát azért, hogyha egy felelős politikus egy bűnügyi információt arra érdemesnek talál, hogy eljutassa a rendőrséghez, akkor azzal azért foglalkozni kell. De hát ez csak a haba tortán, ugyanis már a kormányzati ellenőrzési hivatal jelentéséből is kiderült, és tulajdonképpen az érintettek háborúgva, de tulajdonképpen Tüttő Katától Karácsony Gergely elismerték, csak máshogy magyarázzák ugye a történteket, és mik a történtek, és ezt ízlelgessük egy kicsit. Tehát annak a politikai formációnak az intézményében, a Budapesti Városházára, amely harcot hirdetett a korrupció ellen, és az unióból érkező pénzek tiszta elköltéséért, és amely gyakorlatilag európai ügyészséggel üldözni az uniós pénzek ellopását Magyarországról. Tehát megérkezik az unióból a támogatott hitel formájában a Lánchíd felújítására szánt összeg, majd szinte aznap elrohannak, és felvesznek belőle majdnem 1 milliárd forintot, amit városházi vezetőkhöz közel álló emberek, akik történetesen egyébként a városházának dolgozó Amnesty Transparency International társasághoz családi módon beköthetőek, ugye Vigmor testvéréről beszélünk.
A Transparency konkrétan ő volt az, akik felülvizsgálták ezt, hogy történt-e korrupció. Egy ilyen jelképes, azt hiszem,
pár millió forintos összegért
dolgoztak nekik, és állapították meg, hogy nem történt korrupció. Ezt tegyük hozzá, és hogy a Transparency megállapította ezt.
Ősibb, valóban ilyen Demszki hagyó Nokia doboz módon megfogják, és a pénzt zsebre teszik belőle, egyelőre 1 milliárd, hanem 1 milliárd forintról beszélünk.
Arról annyiról tudunk.
Eltüntetik, a gyanú szerint hozzáteszem. Tehát ennyire tartják ezek az embereket? És csak amit ismerünk, tehát az, hogy ebben a politikai szinten milyen csúcsokig fog elérni, tehát például sikerül ebbe bebizonyítani, hogy Karácsony Gergely már akkor tudott erről a korrupcióról, az még nyitott kérdés. De hogy az egész városháza, és különösen Kisambrus főpolgármester helyettes nyakig érintett ebbe az ügybe, az tuti. És majd még beszéljünk róla, de ez ugye egy hármas ügycsoportból csak az egyik nagyon hasonló három korrupció.
Elváglak, Gergő, értelés szóhoz jusson.
Igen, igen, tehát imádom, amikor a gondolataimban olvasnak, nem fogok úgy riposztálni, mint ahogy te azt elképzelted. Én úgy gondolom, hogy a korrupciónak pártoktól, oldalaktól függetlenül nincsen szaga.
Hogyha, ahogy Puzsér mondta, ezek nincs szaga.
Ha ezt az ügyet vizsgálni kell, ki kell vizsgálni, kell létrehozni egy bizottságot rá, hogyha beigazolódik, hogy megtörtént ez a korrupciós bűncselekmény, akkor azt meg kell büntetni. Minden korrupciótól kifordul a belem, teljesen mindegy, hogy azt a Budapesti Városházán szövögetik, vagy éppen a Karmelitában, vagy az országgyűlésben, vagy bárhol máshol van a botránynak a csúcsa. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nem lesz köztünk olyan szintű vita. Én elolvastam nagyjából, hogy itt pontosan mi történhetett. Itt ugye van egy cég, akivel a főváros szerződött a Lánchíd felújítása kapcsán, ez a bizonyos A-Híd ZRT, azt hiszem, hogy így kell mondani. Velük 2019-ben szerződtek először még a tarlósék, aztán egy új megállapodást kötöttek velük az új fővárosi vezetés égisze alatt Karácsonyék, ez 2020-ban történt, már ez eleve drágább lett. Aztán, hogyha minden igaz, két év alatt 1,4 milliárd forint jutott el az Ahíd ZRT-től egy számlagyárnak nevezhető céghez, aminek ami ugye ez a Wigmore ügyvédhez
kötet. És bocsánat, olvastad, hogy mire kapta ezt a pénzt? Azt nem tudom, olvastad, de...
Marketing tevékenység?
Marketing tevékenység. A Lánchíd felújításának a marketing tevékenysége.
Ezért is írják azt, egyébként meg kell említeni, tehát a korrektség jegyében én megemlítem azt, hogy ezzel kapcsolatban az Ahíd mit nyilatkozott. Ők azt nyilatkozták, hogy ők minden rendelkezésre álló anyagot a nyomozathoz biztosítottak, elküldték ezeket a marketing anyagokat is, az adatokat, mindent elküldtek, és ők tagadják azt, hogy bármiféle korrupció történt volna. Egyébként magát az Ahíd ZRT-t nem lehet kategorikusan egyik politikai tömbhöz sem csatolni, bár az kijelenthető, hogy ők akár az első Orbán kormány alatt, akár a Simicskáék közgépével dolgoztak együtt, akár még Mészárosékkal, akár Demszkijékkel. Ők aztán tényleg mindenféle ilyen ügyben érintettek.
Jó, csak ne kenjük el a dolgokat.
Nem kenjük el a dolgokat,
pénzmozgás időpontjai nagyon is fontosak. Tehát hiába állította korábban azt az Ahíd, hogy ennek semmi köze a Lánchíd felújításhoz, ő csak megajándékozta a Wigmore-ékat ezzel, az akkor még csak 500 millióról tudtunk, fél milliárd forinttal, most már ugye 1 milliárd forinttal, csak éppen pontosan tudni a banki pénzmozgásokból a kormányzati ellenőrzési hivatal jelentés alapján, hogy azt a lóvét vették fel, ami az európai támogatott hitelből, Brüsszelből érkezett meg hozzájuk, és azt nyújták le
számlagyáról. Az a baj, hogy én simán el tudom képzelni azt, hogy ez így egy az egyben megtörténhetett, és azt is, hogy itt bűncselekmény áll fenn. Én mondom, azon tények ismeretében, amiket eddig tudok, én ezt simán el tudom képzelni, sőt, még emelek egyet a téten, én azt is el tudom képzelni, bár ez megint csak valami nehezen bizonyítható dolog, hogy hát igen, hogyha van egy testvérpár, akkor ott legalábbis van tudomás arról, hogy milyen korrupciós ügyek mehetnek a háttérben. Ők tudhattak egymásról, hogy össze is kapcsolódtak-e, az egy másik kérdés, de sajnos a magyar politikának a posványában ez sem egy elképzelhetetlen dolog. Itt Magyarországon, basszus, ahol élünk, láttunk már olyat mindkét oldalon.
Milyen posvány, meg milyen mindkét oldal? Hát egy konkrét ügyről van szó, sőt, három ügyről majd mindjárt.
De semmi elkenés nincsen benne, most mondtam ki az előbb neked, hogy én simán el tudom képzelni, hogy ez megtörtént. Sajnos láttunk már ilyet Magyarországon nem egyszer, nem kétszer és nem háromszor, hogy túláraznak beruházásokat, esetleg fiktív számlákat állítanak ki, aztán ezeket a pénzeket lecsorgatják alvállalkozóknak, majd az alvállalkozók szépen visszapokolják a politikába, mikroadományokba, vagy pártalapítványba és a többi.
Egy Lakner Csabára megszólalásig hasonlító személy, ismeretlen eredetű fehér poros zacskót lóbálva arról beszélt,
nem,
hogy
szerződjük is visszaszolgáltatnak.
Ez a kis pesti.
Azért az elmúlt 14 évben akárhány, és válaszok külön azon, hogy valakinek nem tetszik, hogy miért valaki, és nem más valaki, mondjuk egy magyar vállalkozó, és nem egy osztrák nyeri meg mondjuk az autópálya pályázatot, ezzel lehet dühöngeni, meg az osztrákok érdekét védeni, de ez nem ugyanaz, mint a korrupció. A korrupció az az, amikor vesztegetési pénzt visszajuttatok annak, aki nekem közmegbízást adott, ugye ez alapvetően jellemző korrupció. Az elmúlt 14 évben akárhány kormány körüli korrupciós ügy kipattant, mindegyik esetben nyomozás és vádemelés történt. Azért ez óriási különbség, és gyakorlatilag a kormányon lévő erő, a Fidesz-KDNP teszi lehetővé, hogy a saját magáltal felügyelt rendőrség és egyébként az ügyészség ezeket az ügyeket könyörtelenül kivizsgálja. Tehát lehet Völner Sadol ügyről beszélni, de éppen a végrehajtói kar elnöke és egy sima államtitkár, tehát mégsem a kormányról beszélünk, amikor megtöltek, egy éven belül már a vádlottak padján ülnek. Lefülelték őket, kinyomozták, elkapták, és országos ügy lett belőle. Ezek a sumák történetek, ezek most buktak csak ki, tagadja a Városháza, egyáltalán nem működik közre a feltárásába a dolgoknak, és ez sajnos rendszer szintű korrupcióról beszélhetünk Budapest esetében, hiszen van két másik nagyon hasonló ügy, ami hát most már láthatóan összeér a személyek révén. Ugye a másikat is érdemes ízlelgetni, hogy 2019-ben még ki se hirdeti Karácsony Gergely győztesnek, bár a közvéleménykutatások alapján augusztus végére már inkább a baloldalnak áll a zászló, és elmegy ugye a gyanú szerint Baja Ferenc és Molnár Zsolt, és ugye megfejti a fővárosnak bedolgozó egyik legnagyobb informatikai vállalkozást, mindjárt a képviselő irodaház mellett, hogy ne kelljen nagyon messzire menni, az Olimpiai Parkban kérnek 40-30 millió forintot táskában a gyanú szerint. És akkor itt van ugye a harmadik sztori, ami a park, fővárosi parkok kezeléséről szól, önkormányzati és fővárosi önkormányzati ügy, ahol egyébként most a napokban tartóztatták le azt a figurát, aki egyébként különleges Ferrarikat és luxus autókat vásárolt a korrupt módon megszerzett pénzekből, és ez a figura egyébként összeköttetésben áll az Alhíd botrányban, tehát a Lánchíd hitpénz botrányban érintett Wigmore féle számlagyára sztorival. Tehát basszus, azt kell kijelenteni, hogy ezek az emberek, ha lejtesz köztük egy 200 forintost, akkor az már nem koppan a földön, mert oda nyúl egy pénz, egy kéz, és azonnal ellopja azt a pénzt.
Én nagyon örülök különben neki, hogy ezeket az
ilyen ügyeket... Ilyen korrupciót Ukrajnában látsz.
Ezeket az ügyeket én nagyon örülök neki, hogy ti vizsgáljátok. Innen is megmutatkozik tökéletesen az a tény, hogy míg a 2010 előtti világ jeles szereplői, azok, amikor korrupcióról van szó, akkor mennyire amatőr módon képesek a saját ügyeiket intézni, és mennyire dilettáns módon képesek mindezt elkövetni. Ezzel szemben a 2010 utáni világ ennél sokkal profibb, mert itt már nincsen korrupció, csak egy intézményesített formában nemzeti tőkésítés. Én a magam részéről ez a témához.
Jó, csak az nem egy felelős újságíró hozzáállás, hogy frissen és egészen extrém korrupciós ügyekkel bukik le a baloldal Budapesten, és akkor elkezdünk megint a rendszer szintű kormányzati
korrupcióra. Szerintem Gergő arra gondol, és javíts ki a tévedek, hogy azzal, hogy te kijelented, hogy jobb és baloldalon is vannak hasonlók, meg ezzel, mintha relativizálnád a nagybetűs korrupciót.
Szerintem... Nem, én azt pontosan elmondtam itt az elmúlt néhány percben szerintem azt, hogy mennyire kifordul a belem attól, hogyha ilyen jellegű korrupciót követnek el. És tudsz szerintem hasonló? Ezt nem kell tovább bizonyítanom.
Tudnátok, akár mivel most te beszéltél az elmúlt pár percben, etelejesz fordulok, tudnál hasonló szintű korrupciót, akár elkánva, akár úgymond csak később vagy félig meddig felgöngyölítve mondani a kormánypárti oldalról, vagy kormány oldalról? Ami... Van az emlékeidben bármi ilyesmi? Nyilván nem kell, hogy egy lexikon legyen a zsebedben, nem várom el, csak kérem, hogy hirtelen van-e valami a fejedben.
Ami ellen nyomozás is indult, és el lett kenve, ilyet per pillanat nem tudok idézni. Amivel kapcsolatban nyomozás indult, tételezzük fel mondjuk a Simonka ügy, az előbb vagy utóbb be fog fejeződni, meg ott azért már bizonyos vádemelések meg is történtek, és az úgy teljesen korrekt. Én arra lennék kíváncsi különben, hogy majd vajon azok az intézményesített szintű közpénzlenyúlások, amiket mindenféle magántőke alapban, meg alapítványban helyezett el az MNB, és szintén ilyen Ferrari-s, meg luxusautós figurák léptek fel a színre, ott fog-e nyomozás indulni, hogy basszus, ez vajon hogy történhetett meg? Arra rohadt kíváncsi vagyok.
Hát a nyomozás az nyilván bűncselekmények alapján tud indulni.
Ezért mondtam azt, hogy itt bűncselekmény simán lehet, hogy nem történt, mert intézményesülni, ami intézményesült, az már jogszerűvé vált, törvényessé vált.
De hogyan, de akkor azt veszem ki a szavaidból, és tényleg javíts ki, hogyha nem jól értem, mint hogyha azt mondanád, hogy a kormány oldalról, ami korábban korrupciónak tűnt, azt most intézményesítették, mintha azt mondanád, hogy egy bűncselekményt intézményesítettek, de hogyan lehet intézményesíteni egy bűncselekményt, hogyha az bűncselekmény?
Figyelj, most összehasonlítva azt, hogy lesz közpénzből magánpénz, egyfelől lehet korrupció által, másfelől pedig lehet úgy, hogy ez teljesen tisztán, jogszerűen, a jogrenddel, törvényekkel és rendeletekkel alátámasztva. Én szerintem az, amikor a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba közpénz vándorolt, az intézményesített korrupciónak, vagy más néven a tőkés osztály építésének egyfajta akciója volt.
Van ez bármilyen hozzáfűződ, Gergő?
Mint ahogy itt a Pesti Srácokban vagy a publicisztikáimban hangot szoktam neki adni, nyilván 14 év alatt vannak olyan jelenségek, amelyek nekem sem tetszenek, és ami ellen fel kell lépni, vagy kritikusan meg kell szólalni, ha ilyet látunk. Én alapvetően a nemzeti tőke kialakulását egy helyes folyamatnak látom, hiszen pontosan tudjuk, hogy korábban a nemzeti tőke helyett jelenlévő külföldi befektetői kör hogyan szivattyúzott ki minden pénzt ebből az országból, minden beruházásból. Tehát ez alapvetően egy jó dolog, de azért ezt erkölcsös és korrekt mederbe kell terelni. De azért hozzáteszem, hogy általában ezek a nemzeti tőkések, és tényleg néhány volt azért néhány nem ízléses ügy az elmúlt években, de azért azok az úgynevezett nagy beruházások, például amiket Mészáros Lőrinc cégei csinálnak, elkészülnek, és olyan pályázatokon nyerik el ők azokat, amiket egyébként külföldi cégek is indulnak. Tehát nehogy már azt higgyük, hogy mondjuk az emlegetett Strabag az nem menne el az uniós bíróságig, hogyha őt jogtalan módon szorítanák ki egy közbeszerzésből. Szó sincs róla.
Én abban egyet is értek veled, Gergő, hogy nemzeti tőkésekre szükség van. Itt a kérdés az, hogy az a nemzeti tőkés réteg az tehetség, szorgalom, munka és egyéb tényezők mentén révén alakul ki, esetleg támogatva a mindenkori hatalom által, vagy pedig családi, baráti, haveri alapon.
Hadd tegyek ehhez hozzá egyetlen egy történetet, ami a pár hónap azóta olvastam a Telexen, miszerint közfelháborodást váltott ki a Telex olvasói körében, hogy a Mészáros Lőrinc cége nyerte a mentőszolgálat autójának járulmányának javítását, és kiderült, hogy ezt nem írták le, ezt az ember ilyen fokozott utánanézéssel tud rájönni, hogy egy másik cég is indult ugyanezért, akiknek sokkal kevesebb telephelyük van, kevesebb kapacitásuk, és a pályázatra szánt papírokat nem megfelelően adták be határidőn túl, és még csak nem is annak a formájában, ahogy azt kellett. Viszont ezt a haladó sajtó már nem volt hajlandó megírni mindenféle felületen, néhányan megírták persze, úgyhogy itt megint csak az, hogy ki hogy nyeri a pályázatot, az nézőpont kérdése, mert a rendelkezésre álló hírek szerint egy Telex olvasó bátran hiheti, hogy korrupció történt, aki viszont utána néz, az rájön, hogy itt igazából egy teljesen fair pályázat indult. Annak ellenére valaki nem sikerült, hogy nem úgy vett rajta részt, ahogyan azt tervezték volna, de választ egy szint.
Menjünk akkor az ezüsttel.
Nézzük meg, hogy mit rejt az ezüst. Úgy látom, hogy ez egy hosszabb téma. És milyen érdekes. Brüsszel megmutatta, milyen is az igazi demokrácia. Nemzetközi felháborodást váltott ki a NetCon betiltása, illetve a belga hatóságok fellépése, miután három brüsszeli liberális polgármester összefogott, hogy két nagy hotelt megzsarolva próbálják ellehetetleníteni a konzervatív erők brüsszeli konferenciáját kedden. Bár a rendezvényt végül sikerült megtartani, de a rendőrök gyűrűjében kellett távozniuk a résztvevőknek, akik pedig elhagyták az épületet, már nem engedték vissza. Egyesek szerint az eset muníciót adott az uniószkeptikusoknak, mások szerint az eset a náci Németország működését idézi fel. Egy biztos azonban, Brüsszel bebizonyította, hogy a jogállamiságot abszolút politikai bunkósbotként kezelik a nyugati demokráciákban, a szólásszabadságnak pedig egészen egyszerű jelentéstanúsítanak. Olvasható a Pest és Rácokon, zárva azzal, Szilárd azzal zárja a cikkét, hogy a szólásszabadság annyit jelent, szólsz, amit szabad.
Szeretnéd kezdeni, vagy
elmaradni? Ez egy annyira, bocsánat, az annyira komplex téma, hogy nem is tudom, hogy melyikőtöknek kéne dobni a labdát, hogyha már te elvállaltad, akkor kezd, viszont az az én kérdésem, hogy látsz-e abban a rációt, hogy nem csak a szólásszabadságot meg a jogállamiságot használják bunkósbotként a brüsszeli elit, hanem a helyi képviselőket, a helyi polgármestereket is, akik majd elviszik a balhét a háttéremberek helyett.
Ezt úgy válaszolnám meg, hogy elkezdeném, hogy pontosan mi is történt. Adott volt itt egy kerület, Brüsszelnek egy kerülete, bocsánat, nem fogom ezt a francia-holland kiejtést így szépen ötvözni, ez a Szent Zsosztennóde talán. Ennek a polgármestere Emir Kír betiltotta ezt a NatCon konferenciát, mégpedig ugye arra hivatkozva, hogy a közbiztonság garantálásának érdekében követi el ezt az aktust, mert hogy itt nem látják szívesen a szélső jobboldaliakat.
Bocsánat, antifák fenyegették, az antifa fenyegetést adott, hogy megtámadják azokat. Tehát konkrétan az antifa bejelentette, hogy az a rendezvény, az a hotel, vagy bárki ilyen központ, ami otthont ad ennek a rendezvénynek, azt megtámadják.
Friss hír, hogy azóta bírósági ítélet született arról, hogy ez a tiltás, ez jogellenes. Tehát a nyugati intézményrendszer, amit most itt kissé elkezdtünk köpködni az előző cikkben, mégiscsak működik. Ettől függetlenül maga ez a tiltás, ami megtörtént, ez nagyon-nagyon-nagyon gáz, ez nagyon-nagyon-nagyon gáz. Tehát az, aki magát mondjuk liberálisnak tartja, és azt hangoztatja, hogy ő a szólás, vélemény, gondolat szabadságának fölkent helytartója, azt mondja, hogy itt az Orbán Viktorék nem rendezhetnek meg egy konferenciát, mert hogy itt nem látják szívesen a szélső jobboldaliakat. Hogyha valami a liberalizmusnak, a klasszikus liberalizmusnak, amit én tényleg nagyra tartok, és az eszmei értékét nagyon magasra tagsálom, ha valami ennek a klasszikus liberalizmusnak az ellensége, akkor ez a hozzáállás az. Én legalábbis úgy gondolom. Tehát a klasszikus liberalizmus az pont ennek ellentéteként kéne működjön.
Hol van ez a klasszikus liberalizmushoz képest, Gergő?
A klasszikus liberalizmus már csak néhány politikai erőben van jelen többnyire Közép-Európában, például bizonyos fideszes körök, akik hát olyan szellemileg is kimunkálják azt az eszmét, ami a kormányzás mögött áll, azok szerintem vallják és hisznek is a klasszikus liberalizmus alapelveiben, amit egyébként például Kossuth Lajos is képvisel. Ezek szimpla bolsevikok, még csak nem is neobolsevikok, a legegyszerűbb, legprimitívebb lenini gyűlölködő, gyilkos bolsevik uszítást láthatjuk. Nagyjából ugyanaz a szellemi színvonal és az a háttér, mint akik itt a tavalyi kitörés napján zöld ruhába öltözött járókelőket próbáltak agyonverni viperákkal. És ez nem egyszerűen túlzás, vagy ilyen jobb szövegelés, hanem a tény és a rögvalóság, hogy Nyugat-Európában nagyon megerősödött a kommunizmus, kommunista eszme, kommunista pártok az elmúlt években. Ezen az európai parlamenti választáson és a jelentős előretörésük látható. Nagyon sok önkormányzatban, Ausztriában, Belgiumban és sok helyen önkormányzati tényező a kommunista párt, és nyilvánvaló nem véletlen az, a helyi komcsik felbújtására, hogy ugye nem egy polgármester, hanem három polgármester kezdett gyűlöletkampányt az egyébként részben a Magyar MCC-s háttérrel megszervezett Nemzeti Konzervatív Konferencia ellen. Na most ez olyan távol áll a szélső jobb oldaltól, mint az, amit például Orbán Balázs képvisel a rendezvény egyik szónoka, vagy akár az MCC, mint Makó Jeruzsálemtől, tehát semmilyen szélső jobb ellen nincsen benne. Én néha szoktam velük vitatkozni, mert kicsit markánsabb nemzeti hozzáállást várnék el, tehát, de most ez ide nem tartozik. Semmilyen szélsőségről nincsen szó, és ugye nem csak arról beszélünk, hogy a rendőrséget kivezényelték, hanem arról, hogy megfenyegették azokat a hoteleket, amelyek helyet próbáltak adni ennek a konferenciának, hogy tönkreteszik őket, ha nem mondják vissza a megrendelést. Tehát ez azért a sötét diktatúra. Tehát ilyet láttunk, ugye Fidesz álláspontja volt éppen ma, hogy a 80-as évek tért vissza, amikor azért már nem verték, azért ilyen is volt, de többnyire nem verték véresre az ellenzékieket, csak elhallgattatták, megfélemlítették, uszítottak ellenük, lejáratták őket, bomlasztották őket. Ez a világ van most Nyugat-Európában.
Bocsánat, hadd kérdezzel, még mielőtt tovább mennél, csak egy retorikai kérdés inkább, és hogyha úgy gondolod, válaszolsz rá, nem. Ugye az Antifa megfenyegette a helyi jobboldali közösséget, meg akár a rendezvényeket is, hogy rendbontásra számíthatnak, ha. Felmerül a kérdés, hogy itt jelen esetben a megfenyegetett, az áldozat volt az, akinek fel kellett adni az érdekeit. Mi történne akkor, hogyha ugyanebben a városban, ugyanitt a Pride résztvevőit fenyegetné meg egy igazi szélső jobboldali esetleg, talán idegen kontinensről érkező horda azzal, hogy szétveri őket, ha és amennyiben felvonulnak. Vajon ezek a polgármesterek akkor ki mellé állnának? De hagylak válaszolni az előző kérdésre.
Nyilvánvalóan annak a pártján állok, és ebben szerintem mindannyian közös álláspontot vallunk, hogy akárki, aki a gondolatiságát szeretné képviselni a nyilvános terekben, legyen szó Nyugat, Közép-Európáról, vagy bárhol itt az élő helyünkön belül, annak ahhoz joga van, hogyha ezt Pride-dal szeretné megtenni, vagy hogyha ezt NatCon-nal szeretné megtenni, ezzel a konferenciával, ugyanolyan joga van hozzá, és bárki, aki ez ellen erőszakkal lépne fel, ott bizony a hivatalos erőszakszervezeteknek dolga van, hogy azt az erőszakot megfékezze, és hagyja a rendezvény lebonyolítását békében megtörténni. Egyébként a liberális belga miniszterelnök, illetve a Momentumos Cseh Katalin is elítélte a rendezvény
hadegészítását.
Ezt egyébként tényleg fontosnak tartom most megjegyezni.
Kiegészíteném a Cseh Katalin elítélését, ez egy fontos tárgyi részlet, hogy Cseh Katalin azt írta ki, hogy elítéli ezt valóban, majd folytatta, és azt tette hozzá, hogy nem válhatunk olyanná, mint a szélső jobboldal, nem küzdhetünk úgy a szélső jobboldal ellen, hogy olyanná válunk, mint ők. Zárójelben kérdezem, a rendezvényen felszólalók közül melyik politikus, vagy melyik szervező, akárki tiltott be bármilyen baloldali rendezvényt a saját hatókörében. Kettő, a másik fontos érdekesség, hogy a Momentumnak a hazai oldalain, mint a Momentum saját központi Facebook oldalán és Tompos Márton oldalán is, szemmel láttan örömködnek azon, és azzal gúnyolódnak, hogy hogy lesz így bevéve Brüsszel, nem lesz így várfoglalás. Úgyhogy az, hogy Cseh Katalin mit mond, az egy dolog, viszont a pártja egy teljesen más irányvonalat képvisel. Úgyhogy mielőtt még itt bárki is felmenteni a Momentumos Cseh Katalint a hazaárulás vágya alól, vizsgáljuk meg, hogy mit mond a központi narratívájuk.
Jó, azért én még mindig egy kicsit azt gondolom, hogy a narratívák itt akár bolsevikezünk, akár a másik oldalon szélső jobb oldaliznak, megint annyira a szélsőségesség irányába hajlik. Megint ez a szakítsuk szét a társadalmat, megint ebbe a bináris logikába, ebbe a kétosztatú logikába akarnak mindenkit besorolni. Ne csináljuk ezt, de könyörgöm, hagyjuk mindenkit, hogy kifejezze a gondolatát, véleményét úgy, ahogy azt ő szeretné. Tényleg fontos ez a teljes nyilvánosság, és az, hogy hagyjuk az embereknek azt. Tehát, ha valaki mondjuk, tételezzük föl, problémája van azzal, ami itt a NatConon zajlik, nem ért egyet az ott elhangzottakkal. Mondjuk tételezzük föl, biztos vagyok benne, hogy a Guy Verhofstadt, bocsánat, lehet rosszul ejtettem a nevét, megint csak, aki ugyebár Orbán Viktornak elég áldáz ellenfele szokott lenni az európai porondon, mondjuk nem tudom, jelentkezzen arra, hogy szívesen vitatkoznék akár az Orbán Viktorral, akár Orbán Viktornak valamelyik szövetségesével, legyen ez mondjuk a Nigel Farage a brittek köréből, vagy legyen ez bármelyik AfD-s politikus Németországból. Szerintem ezek a viták tök jól sülnének ki. Egyébként nem véletlen, hogy egy ilyen politikai pankráció is tök jó platform arra,
hogy az ellenkező vélemények kivonkodnak. Magyarországi baloldali vagy képviselő, vagy akár ellenzéki fogadja el az ilyen meghívásokat.
De azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy tényleg nagyon szép, amit mondasz, és nyilván a szavaiddal egyetértek, csak nem teljesen igaz. Hiszen nem erről van szó, nem szólásszabadsági kérdésről van szó. Itt gyakorlatilag az történik, hogy van egy sikeres építkezése a magyar konzervatívoknak a világpolitikában, elég csak például a soha nem látott érdeklődést kiváltó jövő heti CPEC Hungary-re gondolni, és ez is egy hasonlóan sikeres kezdeményezés ez a Nemzeti Konzervatív Konferencia Brüsszelben, és nem is ellenünk szól ez a rendőrségi attak és megfélemlítés, meg kirekesztés, hanem azok ellen, a nyugat-európai politikusok ellen, akik elmernek ide menni, és egyet mernek érteni azokkal a gondolatokkal, amit egyébként mondjuk Helmut Kohl annak idején javában képviselt nagyszerű, nagyformátumú európai politikusként. Tehát ennek ez a lényege nem a szólásszabadság, hanem az, hogyha szóba mersz állni Orbán Viktorral és a magyar konzervatív fiatalokkal, akkor téged tönkre teszünk egy életre. Rácsütjük a szélső jobb oldali bélyeget, meghurcolunk és kilökünk a közéletből.